Izrael történetével szeretnék egy kicsit foglalkozni. Ez elég lehetetlen vállalkozás, hogy egy ilyen rövid, röpke, néhány percbe besűrítve, hát körülbelül egy 1000-1500 évnek a történetét így végig vegyük, nagy vonalakban, de egyelőre még reménykedem, hogy valamennyire sikerül. Nem tudom, hogy ki az, aki olvasott már ilyen témában, tehát ugye az Ószövetség kortörténete, így szoktuk ezt más néven említeni, hogy milyen az a társadalmi történeti millió, amiben az Ószövetség történetei játszódnak, hogy kell ezt elképzelni, milyen idegen népek, kultúrák közegében létezett ez a közösség, és hogy ez évszázadok alatt a történelmében hogyan változott, hogyan lépett előre. Azt kell leszögeznünk az elején, amikor történetről, vagy történelemről beszélünk, hogy az Ószövetség nem történelemkönyv. Nagyon sokszor sokan beleesnek ebbe a csapdába, hogy az ószövetségi tudósítások, történetek, eseményeket úgy értékeljék, hogy ezek történeti dokumentumok. Tudjuk azt, hogy az ókorban a történetírás azért nem ugyanaz volt, mint ahogy ezt napjainkban művelik, és azt is tudjuk, hogy a Biblia, az Ószövetség lapjain az elbeszélt események nem mindig konkrét történelmi események, és nem is ennek beszámolójául íródtak. Ha már az elején kezdjük, ugye Ádámnál és Évánál is még előbb, a teremtés történetnél a legnaívabb gondolat, azt gondolom azt feltételezni, hogy a teremtés történetet valaki úgy írta le, hogy ott volt. Ugye ez irreális, hiszen hát senki nem volt ott a világ kezdeténél, tehát egy ilyen történeti elbeszélés, ez csak egy megközelítés, egy hitvallás, egy tanúságtétel lehet. És ezért nagyon fontos mindig ezt a kérdést komolyan venni, hogy az Ószövetség történeteinek az olvasásánál, vagy elbeszélésénél ne essünk abban a hibában, hogy mindent ilyen exakt történeti pontosságú feljegyzésnek tekintsünk. Más szempontok voltak jellemzők az ókorban a történetírásra. De nagyon érdekes, hogy nagyon sok eseményt a Bibliában, az Ószövetségben megfogalmazott történelmi eseményt Biblián kívüli források is alátámasztanak, vagy megerősítenek. És azt is mondhatjuk, hogy sok történeti gondolat az Ószövetségben, az megerősíthető, levezethető akár Biblián kívüli népeknek, kultúráknak a történetéből. Viszont nagyon sok nem. És ezért is figyelemmel kell lennünk, és komolyan kell vennünk azt, hogy nem lehet feltétlenül minden bibliai állítást egy külső Biblián kívüli forrással alátámasztani, vagy dokumentálni. Például hadd mondjak egy ilyen egyszerű példát, hogy ha az Egyiptomból való kivonulás történetét nézzük, ahol ugye a bibliai hagyomány szerint egy hatalmas nép indult el, és ment ki Egyiptomból, hát ennek, ha történetileg néznénk, akkor bizonyára kellene, hogy legyen nyoma valamelyik egyiptomi forrásban. Vagy akár, még ha korábbra veszem, hát Józsefről illene említést tennie valamelyik fáraó archívumában az egyiptomi leírásoknak, viszont sehol eddig nem találtak Egyiptomban ilyen jellegű forrás, vagy megerősítő dokumentumokat. Tehát úgy tűnik, hogy nem minden eseményt, nem minden történelmi kort, nem minden bibliai szemét lehet Biblián kívüli forrásokból azonosítani, vagy megerősíteni a létezését. Az ószövetségi történetírás egy visszatekintő történet elbeszélés, amelyet későbbi korban élt emberek írtak le, úgyhogy megpróbálták a fantáziájukat, a régebbi hagyományokat alapul véve megírni egy sokkal korábbi időszaknak az eseményét a saját korukból. Nagyon érdekes, hogy ha a Tórát, Mózes öt könyvét elővesszük, akkor olykor-olykor talán ezt a testvérek már tapasztalták is, hogy azzal a rövid mondattal találkozunk itt-ott, hogy így van ez még ma is. Biztos többeknek talán ismerős. Vagy ma is így teszik, vagy megvan ez a hely még ma is. Tehát ezt ezek az árulkodó mondatok mutatják azt, hogy aki írja ezeket a szövegeket, az a maga jelenéből ír vissza régebbi eseményeket, próbál rögzíteni, de a saját korában. Érdekes az is például, hogy a Tórában következetesen a szerző úgy ír, hogy a Jordánon túli területek. És a Jordánon túlt azt a Jordán keleti vidékén, Jordántól keletre eső területeknek tekinti. Hogyha ezt mondjuk a bibliai helyzetbe beleképzelve tekintjük, akkor a szerző, hogyha ott élt, és ha mondjuk Mózes lenne, Mózes öt könyvének a szerzője, ami hát nagyon kérdéses, akkor nem írhatna ilyesmit, hiszen ő még akkor nem foglalta el Kánaán földjét, tehát még onnan kívülről néz befelé. Viszont a szerző következetesen, amikor a törzsek lassan bevándorolnak, illetve kémek bemennek Kánaán földjére, akkor ezt a kifejezést szokta használni. Tehát ebből is látjuk, nem tudom mennyire sikerült ezt így elmagyaráznom, hogy a perspektíva az Kánaán földjén belülről ragadható meg, és néha vannak ilyen érdekes ellentmondások, feszültségek történetekben, hogy próbálják úgy elbeszélni, mint egy visszatekintést, de mégiscsak ők maguk is benne vannak ebben a történetben. Hogy mi is a történet az Ószövetség szempontjából, ez egy nagyon szép szó, a történelem, nem tudom, hogy ki az, aki már így ízlelgette magában ezt a kifejezést. A magyar nyelvben nagyon sok olyan összetett szavunk van, amit szét lehet darabolni apró részekre. A történelem szava is egy ilyen, tört, én, elem, és ebben azt gondolom, hogy nagyon szépen kijön az, amit mi az ember világunkban tapasztalatként őrzünk, hogy ilyen tört ének, elemek, darabkák teszik ki a nagy világ történelmet, és pontosan ez az, ami ránk jellemző, hogy mi nem tudunk egy állandó, átfogó, folyamatos történetet írni, mik maradnak fel évszázadok kultúráknak a történetéből, legfeljebb a hadvezéreknek a nevei, a királyoknak a nevei, a csatáknak a helyszíne évszámokkal, de soha nem az egészet tudjuk átfogni. A zsidóság arra jött rá, hogy Isten a történelem ura, és ezt elsőként az ókori kelet világában ez a kis nép, a zsidóság képviselte. A környezet, a másik civilizációk, Egyiptom, Mezopotámia emberei úgy gondolkodtak az istenekről, az istenségekről, hogy ők a történelem, az emberi világ, az emberi létezésen kívüli istenségek, és csak nagy ritkán kapcsolódnak az ember világához. Ott ülnek a trónjukon, hatalmas mennyei palotában, de nincs közük az emberhez. Madács az ember tragédiájában is egy kicsit hasonló gondolatot fogalmaz meg ott az elején, amikor azt mondja, hogy a műforog, az alkotó pihen, minthogyha nem lenne kapcsolat a világ és Isten között. De az Ószövetség emberei, a Biblia emberei felfedezték azt, hogy Isten a történelem ura, és ő a tört én elemeknek a közösségében megragadható Isten, aki vele jár a népével. Egy lesz Izrael népével, és együtt járja a történetüket. Ahogy az előző előadásban mondtam, hogy Isten a szenvedők Istene, együtt érző, együtt szenvedő Isten, ezt most kitágíthatom erre is, hogy Isten a történelemben velünk járó, velünk élő Isten. Ugyanaz az Isten mutatja meg magát az egész történelem folyamán át. A történet a zsidóság számára mindig az emlékezéssel, az emlékeztetéssel kapcsolódik össze. Amikor visszatekintenek a zsidó történet nagy eseményeire, kivonulásra, mint ami mindennek a kiinduló pontja, akkor mindig újra és újra az emlékezetükre teszik a hangsúlyt. Nem véletlen, hogy az ünnepekben is nagyon fontos a visszaemlékezés. Nem sokára ugye húsvét lesz Peszak ünnepe a zsidóságban, és a húsvét előestén, széder estén a családi körben emlékeznek vissza a zsidók a szabadulásra. És egy rabbi szerint ez a legfontosabb tartalom, hogy minden zsidó embernek ki kell vonulnia Egyiptomból. Ez nem csak egykor történt meg, valamikor az ősidőkben, hanem ez újra és újra megismétlődő folyamat. a bibliai Izrael történetének a kezdetén, és most ezt nagyon összefogva próbálom elmondani, néhány részt ugorva, de el is tudjuk olvasni majd otthon, a kiinduló pont a törzsi társadalom időszaka. Erről a korszakról Mózes 5 könyve, Józsué Bírák, Rút könyveiben olvashatunk, ezek szintén nem történeti tudósítások. Törzsi kultúrák, félnomád közösségeknek az időszakában járunk, akik Kánán földjén telepednek le ilyen laza együttéléssel, és kívülről szivárogtak be, vagy már korábban megtelepedett csoportokhoz kapcsolódtak hozzá, de ez egy ilyen nagy egymásra találás története. Nagyon érdekes látni, hogy a Józsué könyvében leírt harcos honfoglalás mennyire nincs szinkronban például azzal, amit a Bírák könyve ír le, ahol a törzseknek a lassú otthonra találásáról olvasunk, és arról a lassan megszilárduló közösségről, ami megvalósul a királyság előtti időszakban. Az egyiptomi szabadulás történeti hitelessége is bizony sok kérdést vet fel. Egyáltalán az az alapkérdés, hogy hogy vándorolhat körülbelül 1.200.000 ember 40 éven keresztül a pusztában. Ugye ez egy alapkérdés. Azt gondolom, hogy a nagy számok az Ószövetség esetében ennek a kis népnek az identitásához kapcsolódnak, és nem konkrét számadatokat jeleznek, hanem a, bocsánat, hogy itt a politikai világból veszem kölcsön ezt a kifejezést, a merünk nagyobb lenni gondolatához kapcsolódik, ami bizonyos esetben egészen fontos és jelentős gondolat. Isten JHWH, Adonai, akivel ezek a törzsi közösségek, csoportok találkoznak valahol ott délen, még a palesztinai területen, Kánán földjén kívül mutatja meg magát, ugye a Csipkebokor elbeszélés beszél erről, és érdekes, hogy abban a régióban, ott Midján földjén éltek a Sasú Jakú törzsek, akik nem kánaáni népcsoportok voltak, még csak nem is ehhez az Exodus csoporthoz, Egyiptomból kivonuló törzsekhez kapcsolódtak, hanem valaki egészen más csoport. De mégis, minthogyha az Isten név, a Jahve Isten név ebből a régióból származna. Nagyon sok izgalmas, érdekes témát vett fel tehát az Ószövetség, és semmi nem annyira egyértelmű, mint ami a Bibliából első közelítésben látszik. Egy egyiptomi fáraósz téléjén lehet olvasni Krisztus előtt 1200-as évek környékén Izraelnek a nevét, ami ekkor még nem volt ország Dávid idejében, de valószínűsíthetően egy törzsi csoportot, egy etnikumot jelölhetett, amelyhez később hozzá csatlakoztak más törzsek is, akik kívülről betelepültek, vagy belül Kánaán földjén belül átrendeződtek. És ezt az időszakot követi majd a monarchikus királyság, ugye Saul az átmenet a Bírák kora és a királyság kora között. Magának a királynak a neve Saul, neve is azt jelenti, hogy a kikért, akit kértek. Ugye Izrael végre királyt kért. Nagyon érdekes a párhuzam a magyar történelemmel, hogy István felismerte, hogy csak akkor leszünk képesek megállni, megmaradni itt Európában, hogyha felvesszük a királyság államformáját. Hasonló dolog történt annak idején a zsidóság körében is. Erre a felismerésre eljutott Saul, majd aztán Dávid, és megvalósult egy olyan rend, egy társadalmi rend, amiben már a környező népek régóta benne éltek, és most már Izrael földjén is ez lett a tendencia. Miután Saul meghal, ugye Dávid egy központosított államhatalmat hoz létre, ahol a vallás és a politika két oszlopán áll lényegében a társadalom, és a székhelyét egy kánaáni városállamba, Jebuszba teszi, ami később Jeruzsálem néven szerepel, ugye Jerusalem, a békesség városa, a békevárosa, hát ebből minden igaz, csak a béke nem, ezt tapasztaljuk mindannyian. Minden esetre ez egy nagyon komoly politikai lépés volt. Salamonnak már csak annyi lesz idézőjelben a dolga, hogy megpróbálja megőrizni ezt a szilárd központosított államhatalmat, de hát ez nem nagyon fog neki sikerülni, mert az uralkodása után bizony nagyon hamar ugye ketté szakad ez a törzsi rend, a két déli törzs és az északi tíz törzs. elindul egy olyan történet folyam, amit párhuzamosan jegyez föl a királyok könyve Júdának, a déli két törzsnek és az Izrael néven említett 10 északi törzsnek a története, a királysága, ami sok-sok harccal jár együtt. Délen megőrzik a dinasztikus királyságot, Dávid utódjai kerülnek a trónra, míg északon folyamatosan trónkövetelők, lázadók veszik át egyik a másiktól az uralmat. Ezt a párhuzamos történetet egészen Izrael 722-ben történő bukásáig lehet nyomon követni, majd aztán nem sokkal később délen Júda is elvitik a babiloniaiak támadása révén, és itt ebben a helyzetben ez a kis déli királyság lett volna ugye az egyetlen biztosítéka annak, hogy megmarad Isten népének a közössége. A babiloniai fogság egy eléggé kétértelmű és kétértékű helyzetet teremt. Egyrészt a otthontalanságot, nagyon sok zsidó embert a déli ország részből deportálnak Babilon egy bizonyos területére, és ezzel a gyökértelenséggel, hontalansággal együtt azonban egy döbbenetes identitás képzős folyamat is elindul, mégpedig a szellemi hagyományoknak a leírása, a rögzítése. Amikor valakik az asszimilációtól való félelmükben elkezdik a hagyományaikat leírni, megteremteni, komolyan venni, akkor ez egy óriási produktivitást jelent. Az Ószövetség legrégebbi hagyományai, a Tóra és még régebbi történeti iratok ebben az időszakban lesznek készen, úgymond, írják le őket, és válnak már dokumentumokká, amelyeket később már olvasni lehet, még persze bővíteni, kiegészíteni. És ez a babiloniai fogság lesz az előkészítője annak, hogy Izrael identitása megerősödik. Újra hazatalálnak, itt alakulnak ki azok az ünnepek, azok a zsidó tradíciók, amelyek mind a mai napig hatnak. Ugye a zsinagógai istentisztelet. A szinagóga, görög szó, azt jelenti, hogy összegyülekezni, együtt lenni. És ez a babiloniai fogság idején vált gyakorlatá, amikor ugye nem volt Jeruzsálem templom, nem tudtak elmenni a zarándoklatok során a főisten tiszteletekre, a főünnepekre Jeruzsálembe, és kénytelenek voltak otthon a családi közösségben, illetve a kis falu közösségekben megélni ezt az ünnepet. És még egy nagyon érdekes gondolat, hogy a monoteizmus, az egyisten hite, és ekkor kezd nagyon-nagyon fontossá és komolyá válni. A zsidóság történetében sok évszázadnak kell eltelnie az Ószövetség embere számára, amíg tisztul, kikristályosodik az egyetlen Istenben, Jahvéban vetett hit. Nagyon sok ideig még a palesztinai, kánaáni istenségekkel úgy együtt kacérkodva, meg néha őket párhuzamosan tisztelve Jahvéval, jelenik meg a népi vallásosság, de innentől a babiloniai fogságtól kezdve Isten az egyetlen igaz Isten. Egy érdekes történetet szeretnék még említeni. A teremtés történetről már picit beszéltem. Ugye nagyon érdekes, talán feltűnik ott az első fejezetben, hogy Isten mit teremt meg először. Mi az első legyen szava? Legyen világosság. Ugye képzeljük el, hogy Babiloniában vagyunk. Babilonban mi jellemző a vallási kultuszra? Miben hisznek az emberek? Hogyan képzelik el az Isten? Kik ők? Ugye égi testekhez kapcsolódnak. Babilonban általában volt kultuszt gyakoroltak, de a napnak is szerepe volt. És nagyon érdekes, hogy a teremtés történetben hányadik napon teremti meg Isten az égi testet. A negyedik napon, ami egy nagyon izgalmas, érdekes irónia is ilyen szempontból, hogy Babilonban biztos úgy írták volna le a teremtés történetet, vagy hasonló gondolatok ébredtek, hogy hát az égi testek, és aztán őket lehet tisztelni, imádni, és innen jön a fény. Az ószövetségi szentíró pedig következetesen azt mondja, hogy először Isten legyen szavával megteremti a világosságot, és majd utána jönnek az égi testek. Nehogy abban a csapdában essünk, hogy a teremtményt imádjuk a teremtő helyett. Ez csak egy pici adalék ahhoz, hogy milyen fontos teológiai alapvetéseket, dogmákat idézőjelben kellett lefektetni ahhoz, hogy a zsidóság vallása azzá legyen, ami ma az egyetlen igaz Istennek a hitévé. A babiloniai fogságnak egyszer vége lett Krisztus előtt 538-ban, és ezután egy olyan időszak következett, ami először a perzsa korszaknak a kicsit szabadabb valláspolitikáját hozta. Círus, nagy Kürosz haza engedte a diaszpórában, a fogságban élőket, majd aztán ezt a perzsa nagyon szabad és hát sokkal megengedőbb társadalmi vezetést felváltotta a hellenizmus kora Nagy Sándornak és az utódainak az időszaka, ami egy nagyon nehéz történelmi periódust jelentett a zsidóság számára. Ugye az első nagy globalizmus, tulajdonképpen a hellenizmus időszakában kellett számolni, amikor a görög kultúra világ méreteket öltött, és ebben a görögösödési folyamatban a zsidóság is hát bizony nagyon érdekes tapasztalatokat szerzett. Egészen 166-ig tudjuk nyomon követni Krisztus előtt a zsidóság történetét, amikor is az egyik Ptolemaida uralkodó, IV. Antiochus Epifánész beállította jeruzsálemi már újra szentelt templomban egy hatalmas nagy szobrot, Isten szobrot, a Zeus szobrát, amit Dániel könyve ír le, mint pusztító utálatosságot. Talán hallottuk már ezt a fogalmat. És ez az Isten káromló tett váltotta ki azt a szabadságharcot, amit a Makkabeus felkelésként említ a zsidó történelem, és nagyjából ez az az időpont, amikor az ószövetségi könyvek a kánoni rendjükben megállnak, tehát véget ér a Szentírásnak a képződése. Erre az eseményre még Dániel könyve a legkésőbb keletkezett ószövetségi irat utal, de innentől kezdve már a Biblia egy zárt, viszonylag zárt egységnek tekinthető. A Krisztus előtti 4.-2. század tehát a Biblia héber kánonnál formálódásának az ideje, és ez egy nagyon izgalmas periódus, amelyben, vagy ebben az időszakban sok olyan irat is keletkezett, amivel már a Bibliával nem találkozunk, viszont megjelennek például a katolikus Bibliában, ilyen például Jézus sírák fia könyve, Judit könyve. Ezeket az iratokat is érdemes elolvasni, utána is ajánlotta őket, de ezek már nem képezik a Szentírásnak, legalábbis a héber Bibliának az alapjai. A görög fordításában, a Septuagintában ezek közül a könyvek közül jó néhány bekerült, de léteznek még olyan ószövetségi korban keletkezett más dokumentumok, források, amit már a görög fordításba se kerültek bele. Tehát egy nagyon érdekes, színes időszak az, ami tulajdonképpen a Biblia kanoni folyamatának a lezárulását jelzi. Azt mutatja, hogy mennyire nagy a teológiai érdeklődés, az eszmélődés, a kultúráknak a találkozása, és ez az időszak készíti el az új szövetségnek a korát. Jézus korában ugye a Szentírás az lényegében az Ótestamentum volt, amit Jézus kortársai görögül olvastak a görög fordításban már, mert hogy a héber nyelv ekkor már nem beszélt nyelv volt, hanem csak a liturgiának, a régi iratoknak a nyelve, de ekkortól kezdve kezd majd az új szövetségi Szentírás formálódni, de ez már nem az én asztalom, hanem az új szövetséges kollégái. Ezzel most nagyon gyorsan átszaladtunk ezen az anyagon. Azt szeretném kérni, hogy ha van egy kis idejünk, akkor nézzük meg ezt a néhány oldalt. Az utolsó oldalon egy összehasonlító táblázatot készítettem, amelyben látjuk az Izrael történetének a legfontosabb időszakai, a bibliai irodalmat, hogy mikor milyen szövegek keletkeztek. Néhány talán nem ismerős, de majd erről még remélem valamikor lesz szó, és a Biblián kívüli történeti hátteret. És talán ezzel a táblázattal sikerül egy kicsit ezt a nagyon keszekusza, szerteágazó, gazdag történetet egy picit vizuálisabbá és befogadhatóvá tenni. Minden esetre köszönöm szépen a figyelmet és ezt a gyors időutazást, és remélem, hogy tartalmas együttlét lesz most még a velöttük álló holnapi és holnap utáni napban. Isten áldjon meg minden testvéremet és lelkesedést és ismeretben való gazdagodást kívánok mindenkinek.